Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai áhítatunk témája István diakónus szolgálata és vértanúsága. Ki volt István diakónus az apostolok cselekedetei szerint? Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk egy picit is vizsgálni, és hogy az életének milyen jellemvonásai voltak, miképpen hasonlított ő Jézus Krisztushoz, természetesen meg kell nyitnunk ehhez az Isten igéjét. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy nyissuk ki a Bibliát az apostolok cselekedetei 6. fejezetéhez, és az első 6 verset a 6. fejezetből így olvasom. Azokban a napokban pedig, ahogy a tanítványok számban gyarapodtak, a görögül beszélő zsidók között zúgolódás támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegy asszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokasságát, és ezt mondták. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, választhatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, aki antiókiai prozelita volt. Akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Tehát ki volt István diakónus? Istvánnak a neve görögül Stefanos. Azt jelenti, hogy korona, babérkoszorú. Nomen est omen. A név a személyiség kifejezője és hordozója. Ezt az ő esetében is elmondhatjuk. Ez nyilvánult meg István diakonus lelkületében, szolgálatában és vértanúságában is, hiszen elnyerte a vértanúság koszorúját. Az ókorban kinek adtak babérkoszorút? Hát 4 évente megrendezték az olimpiai bajnokságokat a görögök, és a győztes kapta meg a babérkoszorút. Ez volt akkor a szokás. Ám a Szentírás arról tanúskodik, hogy a győzelmi koszorút, vagy győzelmi koronát Krisztus követésében is elnyerheti az ember. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ugye milyen szép ez az ígéret? Légy hű, hűséges, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. És Pál apostol által is felszólít az Isten igéje, hogy úgy fussunk, hogy úgy végezzük a futásunkat, hogy az örök életet elnyerjük. A Korintusi első levél 9. fejezetében Pál apostol ezt írja, nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer nyutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. És senki sem koronáztatik meg csak, hogyha szabályszerűen küzd, például írja Pál apostol Timóteusnak. Tehát az Úr Jézus minket szabályszerű küzdelemre hív, hiszen a jó és a rossz küzdelme zajlik ebben a világban, mi is részesei vagyunk ennek a küzdelemnek. A Jóisten minden áron és minden módon, minden nemes eszközzel a saját oldalára akar állítani az ő szeretetével, és minden olyan eszközzel, amely tőle való, a bukott angyal fejedelem pedig el akar veszíteni, és mindenkit tönkre akar tenni. Ezért Pál apostol által az Úr szabályszerű küzdelemre szólít fel. Például akkor a Timóteushoz írott második levél, második fejezet 5. versében, ezt mondja az Úr, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyezik. Egy másik fordítás szerint, a versenyző is csak akkor nyer koszorút, hogyha szabályszerűen versenyez. Ugye tudjuk, hogy nem szabad csalni a versenyzőnek. A versenyző nem doppingolhatja magát a verseny előtt. Hogyha versenyfutásról van szó például, akkor amikor körbe kell szaladni a pályát, akkor ő egy félkört nem vághat le, hanem végig kell szaladnia szabályszerűen ahhoz, hogy győzzön. Nem beszélve arról, hogy egyszerre egy jeladásra egyszerre kell mindenkinek indulni a versenypályán. Nem lehet az, hogy valaki hamarabb indul el, mert akkor visszaállítanak mindenkit a rajtvonalhoz. Isten országának elnyerésére Krisztus minket is szabályszerű küzdelemre hív. Például nem használhatjuk a bukott angyal fejedelem eszközeit, amelyeket ő használ ebben a küzdelemben. Nincsen helye a hazugságnak, sem a lopásnak, semmilyen fajta eszköznek, ami az ellenség tárházában van. Például akár jogos vagy jogtalan valakivel kapcsolatban az észrevételünk, nem vádolhatjuk az illetőt. Ha elkezdünk vádolni valakit a lelkünkben, elég ha csak a lelkünkben, vagy a szavainkkal is, azonnal az ördög kelepcéjébe kerülünk. Természetesen figyelmeztetni lehet, és szükséges. Kérlelni a másikat, imádkozni érte, szüntelen, tanácsolni őt, tanítani, de vádolni sohasem. A szabályszerű küzdelemhez sem a vád, sem a harag, sem a sértődésből fakadó tettek nem tartoznak hozzá. István diakónusról azt írja az apostolok cselekedetei, hogy telve volt hittel és szentlélekkel. És amikor a legnagyobb vádaskodás alatt volt, amikor a főtanács elé állították hamis tanuk által, és fellázították ellene a népet, akkor az elmondások alapján azt érzékelhetjük, a Szentírás leírása alapján, hogy ő megmaradt a belső imádságban, a szelídségben, a hosszú tűrésben, a gyilkosainak való megbocsájtásban, és kitartott az imában, és így tudott győzni. Tehát István diakonus méltóvá lett ahhoz a krisztusi lelkülethez, amit a saját neve is kifejez. Mert végül is az ellenség szeretetben mindvégig kitartott, és így nyerte el a vértanúság koszorúját. Aki mindvégig kitart, az üdvözül, mondta Jézus. És itt a kitartás a krisztusi szeretetre vonatkozik. Egyre inkább elhidegülő, szeretetlen világban. Nézzünk néhány mozzanatot a Szentírásból István diakónus krisztusi lelkületére vonatkozóan. Tehát az apostolok cselekedeteiből, a megkezdett részből még megnézzünk néhány biblia verset, például a 6. fejezet 3. versét. Testvéreink, válasszatok ki ti magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik szentlélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra. Tehát kiket választottak ki? Akik jó hírnévnek örvendenek, akik becsületesek, akik helytálltak, tehát akik jó hírnével rendelkeznek, ezen kívül pedig hittel és szentlélekkel teljesek. Tehát például nem lehettek haszonlesők. Erkölcsileg fedhetetlen kellett legyen az illető, hiszen olyan szolgálatra kérték föl, ahol már bizonyos hiányosságok vagy méltánytalanságok fordultak elő, az özvegyeket nem megfelelőképpen látták el, a görögök özvegyeit, és ennek következtében egy szükséglet, egy nehézség állt elő, és az ősegyház, az apostolok és a Szentlélek által ezt a kérdést megoldotta. Tehát olyan emberekre volt szükség, akik tekintettel voltak minden egyes özvegynek a helyzetére. Például nem voltak személyválogatók, körültekintés jellemezte őket, megvizsgáltak minden egyes esetet, szeretettel és odaadással munkálkodtak értük. Tehát ilyen emberekre volt szükség. István és a másik 6 férfi testvér megfelelt ezeknek a feltételeknek. Mindegyikük életében, jellemében meglátszott, hogy ők Istennel járnak. Így az egyház gyarapodása során és az újabb szükséglet felmerülése miatt őket is kiválasztották a diakóniára, és fel is szentelték őket. Tehát az apostol cselekedetei 6. fejezet 6. versében azt olvassuk, akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Tehát az egész gyülekezet, illetve az apostolok rájuk tették kezüket, és így küldték őket szolgálatra. Ez az Isten színe és a gyülekezet színe előtt történt, mint ahogyan Mózes is rátette a kezét Józsuéra. Emlékszünk erre a jelenetre, maga az Isten kérte, hogy tedd rá a kezedet Józsuéra. Így állították az apostolok is szolgálatba a 7 diakónust, és mi lett az eredmény? Nézzük meg, mi lett az eredmény, mit ír a Szentírás. Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek. Itt az ószövetségi papságra kell gondolni, tehát nem egy újszövetségi papságra, hanem itt az ószövetségi papokról van szó, tehát még azok közül is sokan megtértek. István pedig úgy végezte a szolgálatát, hogy az minden vitán felülállt Isten és az emberek előtt. Ezt írja róla az Isten igéje. István pedig kegyelemmel és erővel teljesen nagy csodákat és jeleket tett a nép között. És senki sem állhatott ellene a bölcsességnek és a Szentléleknek, amely által szólt. Továbbiakban ezt olvasom például erre vonatkozóan, de nem állhattak ellene annak a bölcsességnek és léleknek, amellyel beszélt. Milyen komoly önmegtagadásra volt szüksége Istvánnak, milyen Istennek átadott élete volt neki, hogyan jellemezhette őt az állandó, buzgó könyörgés, az odaadó szolgálat és tanúságtétel, hogy az Isten méltónak találta őt arra, hogy általa jelek és csodák történjenek a nép között. Sajnos az ördög nem nézte sokáig ezt az áldásos tevékenységet, és felbújtókat rendelt, akik felzendítették vagy fellázították a népet István ellen, és hamis tanukat állítottak vele szemben. Így került Isten embere a főtanács elé. A másik jellegzetesség, ami István szolgálatát jellemezte, mi lehetett az, testvéreim? Hát, hogyha megnézzük a védő beszédét és elolvassuk a 7. fejezetből, látni fogjuk, hogy alapos szentírás ismeret jellemezte az életét. Kutatta az igét. Alaposan ismerte az Ószövetséget és Izrael történetét, és a Szentlélek eszébe juttatta, hogy ő mit mondjon, milyen érveket mondjon el ott a főtanács előtt. És bizony Jézus Krisztusnak az ígérete is teljesült arra nézve, hogyha valakit az ő nevéért üldöznek, vagy tanács elé állítanak, akkor ne gondolkozzon az az illető tanítvány, hogy mit mondjon, mert abban az órában megadatik neki. Valóban megadatott ez István diakónusnak is, a Szentlélek által. Mi az, amit még kiemelhetnénk jellegzetességet István életéből? Már említettem, és még vissza fogok rá térni, például Istvánnak a lelkülete, amely a Krisztussal való bensőséges közösségből fakadt. Állandó belső imában és könyörgésben volt ő az Úr Jézussal. Ennek következtében még a főtanács tagjai is olyannak látták az arcát, minthogyha egy angyal arcát látták volna. A 15. versben ezt írja az apostolok cselekedetei. A nagy tanácsban ülők pedig mindnyájan rátekintettek, és arcát olyannak látták, mint egy angyalét. A következő mozzanat, amit érdemes még kiemelni, az már részben elhangzott, hogy István teljes volt hittel és Szentlélekkel, erővel és bölcsességgel, és az Isten megadta neki a lelkek megkülönböztetésének az ajándékát. Mi alapján gondolom ezt, és állítom azt, hogy a Szentlélek megadta ezt az ajándékot István diakónusnak. Kedves testvéreim, onnan, ahogyan ő a főtanácsnak elmondta azt a védőbeszédet. A következőt is mondta többek között, a 7. fejezetben az 51. verstől így olvasom. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek mindenkor ellene szegültök a Szentléleknek, ugyanúgy, mint atyáitok. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? És megölték azokat, akik előre hirdették annak az igaznak eljövetelét, akinek most árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik a törvényt angyalok közvetítésével kaptátok, és mégsem tartottátok meg. Hát ez volt a végszó, mert utána már befogták a fülüket, és nagy haraggal fogukat vicsorítva rontották rá, és vonszolták ki, és kövezték meg István diakónust. Tehát láthatjuk, hogy valóban a Szentlélek általa szólt. Igen ritka ez az eset, amikor Isten valamelyik szolgáján keresztül az Isten ilyen ítéletet mond valaki fölött, de ebben az esetben most éppen ez történt. Az utolsó gondolat, amit Istvánról ki szeretnék emelni, az nem más, hogy ő megkapta az Istentől azt a kegyelmet, amelyre neki szüksége volt, bizonyára imádkozott is érte, és az ő részéről pedig megvolt az az odaadás, hogy ezt a szolgálatot, ezt az életet teljessé tegye Krisztusban. Ő halála előtt teljesen Krisztus szelíd lelkületéhez vált hasonlóvá. Ez messze kiviláglik a Biblia lapjain. István életének szolgálatának ez a valódi koronája, hogy ő végül is hasonlóvá vált jellemében Jézus Krisztushoz. Gondoljunk arra, hogy részben azokat a szavakat ismételte meg, és mondta el, amiket Jézus a kereszten elmondott. hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Bizony, ő is imádkozott a gyilkosaiért, és azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egészen pontosan is fel szeretném idézni a 7. fejezetből ezt a két bibliaverset. Mialatt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett, és hangosan így kiáltott. Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt. És miután ezt mondta, meghalt. Tehát láthatjuk, kedves testvéreim, hogy imádkozott a gyilkosaiért, és Jézus kezébe tette le, az Úr Jézus kezébe tette le az ő életét, az ő lelkét. Kedves testvérek, amikor fiatalabb voltam, azt gondoltam, hogy a Krisztusért szenvedett vértanúság az már önmagában elég az üdvösséghez. Szerintem nem ez az igazi kérdés, hogy elég vagy nem elég az üdvösséghez, hanem az, hogy most a végidőben, akik Jézusért vértanúságot szenvednek, lesz-e bennük Istvánhoz hasonló lelkület és megbocsájtó szeretet? Miért szükséges ez? Nem csupán arról van szó, hogy Jézusért odaadni az életet, vagy esetleg hitvallónak lenni és a szenvedésben mindvégig kitartani, hanem arról van szó, kedves testvéreim, hogy az a lelkület, az a magatartás, amely Krisztusban volt, meg fog-e nyilatkozni a mi életünkben. Mert ha igen, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy sokan fognak megtérni, még a kegyelem lezárulása előtt, mint ahogy István diakonus halála is arra késztette a későbbi Pál apostolt, hogy megtérjen. Hiszen a megkövezése után egy Saul nevű ifjúhoz tették le az Istvánnak a felső ruháit. És ez a Saul nem volt más, mint maga Pál apostol, aki későbbi Pál apostol. Ő látta meghalni István diakonust, látta az ő tanúságtételét, látta az arcát ragyogni, és ez nagyon, de nagyon komoly, mély benyomást tett a Szentlélek által a Saulnak a szívére, és hozzájárult ahhoz, hogy a damaszkuszi úton végül is engedett Krisztus hívásának, és megtért. István vértanúsága és Krisztus lelkülete Sault a későbbi Pál apostolt is megérintette, és döntő szerepe volt ennek abban, hogy Pál a nemzetek apostola lett. Ugyanis ezt írja a Szentírás a 758-ban, az előbb már említettem, majd kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lábához rakták le. Szívből kívánom, testvéreim, hogy a mi keresztény életünk és szolgálatunk is magán hordozza krisztusi jellemvonásokat, és István diakonus példája Krisztus iránti nagyobb szeretetre és nagyobb buzgóságra ösztönözzön bennünket. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.